20. fejezet. Ippelius 19 éves volt. Apja a király seregében kapitányként szolgált, és az utolsó csatában halt meg, abban, amelyben Bokrám is elesett. A boszorkány királynő győzelmét követő hónapok nagyon nehezek voltak azoknak a családoknak, akik az előző uralkodót szolgálták. Ippelius anyját elűzték otthonából, javait és vagyonát a korona elkobozta. A ház előtt tömeg verődött össze, és szeméttel meg trágyával haigálták meg a száműzött familiát. Ippelius akkor 13 éves volt, és rettenetesen félt. Számos özvegy hagyta el akkor a fővárost, és keresett menedéket távoli városkákban és falvakban. Mások külországokban fekvő násáni kolóniákra költöztek. Az ő anyja Melikén bement. Ippelius ott fejezte be a tanulmányait. Melikén csodálatos város volt, és a múlt rémségei, ha bár ott kísértettek rémálmaiban, lényegtelenné olvadtak a város ragyogásában. Amikor pedig Vasálarc uralomra került, úgy tűnt, elérkezett a bosszú ideje, és egy napon a száműzöttek visszatérhetnek Násánba. És akkor a boszorkány királynő hatalma megdől. Ippelius remek lehetőséget látott arra, hogy megbosszulja apja halálát és anya szégyenét. Most azonban ebben a nyomorúságos kocsmában üldögélve 20 egy-néhány másik katonával ráébredt, hogy az álmainak vége. Éppen úgy vége, mint ahogy szegény Kodisz is bevégezte ott a falon. Teljesen megdöbbent, amikor Morcsa ledöfte a barátját. A tett gyors volt és gyilkos. Kodisz már azelőtt halott volt, hogy felfoghatta volna. Ippelius belekortyolt a sörébe, amely savanyú volt és egyáltalán nem ízlett neki. Mégis mindenki ezt itta, a fiú pedig nem akart kevesebbnek látszani a többieknél. És ha sikerült rávennie magát, hogy eleget igyon, akkor a félelmei is csökkentek. Kodisz olyan volt neki, mintha bátyja lett volna. Segítette az első napokban, amikor bolondot csinált magából a kiképzésen. Ippelius állandóan elbotlott a kardjában és hasra esett. Lovagló tudománya sem volt éppen a legkiválóbb. Általában úgy zögykölödött a nyerekben, mint egy zsák zöldség. Kodisz pedig rendszeresen ellátta tanácsaival és támogatta. Akárcsak Morcsa, aki mindig jókedélyűnek és megértőnek mutatkozott. A fiú érezte, hogy felkavarodik a gyomra. Kodisz is kedvelte Ippeliuszt, sőt, még tisztelte is. Milyen rettenetes lehet, amikor az öl meg, akit kedvelsz. És ott volt még Boranius. Ippeliuszt valósága lenyűgözte, amikor először mutatták be a generálisnak. A férfi hatalmas volt és bátor, akiből csak úgy sugárzott a céltudatosság. Amikor azt mondta, hogy megdöntik a boszorkány királynő hatalmát, az bizonyosságnak tűnt. A fiú megborzongott. Nem sokkal ezelőtt őt és Kodiszt utasították, hogy vigyenek el egy tetemet a lakótoronyból. A testet sietve összefércelt vászonzsákban cipelték el, de a vértől átnedvesedett a szövet. Fele úton járhattak a lépcsőkön, amikor a zsák széthasadt, és kizuhant belőle egy nő, szörnyűségesen megcsonkított teteme. Ippelius okkádni kezdett a látványtól, így Kodisznak egyedül kellett a maradványokat visszatuszkolni a zsákba. Később, miután elföldelték a tetemet, a fiú zokogva rogyott a földre.
Hogyan tehet bárki is ilyet egy nővel?
Kérdezte Kodiszt. Boranius, nem akárki.
Ez nem válasz.
Na az istenekre, most mit vársz tőle, mit mondjak? Nincsenek válaszaim, ember. Mindig is imádta a kínzást. Az a legjobb, ha nem is gondolsz erre. Ippelius lepillantott a sírra.
De még csak zsírkövet sem kapott. És én még azt hittem, hogy szeretik egymást.
Szerették egymást. Aztán Boranius megölte, és ennyi a történet. Uralt az érzelmeidet, fiú. Erről senkinek nem fogunk beszélni, megértetted? Boranius férfiakat is megkínoz, ha arról van szó. Én pedig nem akarom, hogy levágja az ujjaimat, vagy kitolja a szememet.
Szerinted a kislányt is megölte?
Nem tudom, és nem is érdekel. És neked sem kellene törődnöd vele. Azért vagyunk itt, hogy kivárjuk az időnket, és azután eltűnjünk innen mielőbb.
Miért nem megyünk el azonnal?
Amikor mindenfelé járőrök kutatnak, Drusz után. Meddig jutnánk? Nem. Majd, ha Drusz meghalt, és a dolgok elcsendesedtek, akkor indulunk. kellett nekszökünk a part menti városokba. Hippelius ismét ivott a söréből, amelynek keserűsége mostanra eltűnt. Körülnézett a kocsmában üldögélő többi katonán, nem sok nevetés harsant ma este. Kodisz megölése nagy hatással volt rájuk, akárcsak a tudat, hogy Skilgannon közeleg. Akadtak közöttük olyanok, akik a múltban harcoltak ellene, és mindegyiküknek voltak róla történetei. Egy nagy darab katona lépett az ivóba, Ránkárnak hívták. Átszelt az ebédlőt, és odasétált, ahol a fiú ült. Lezöttyent a székre, majd intett a csaposnak, és oda kiáltott neki, hogy hozzon egy korsó sört. Hogy mennek a dolgok? Kérdezte Hippeliust. Remekül. És nálad? Szintén. A barakkok kiürültek, egy csomó embert áthelyeztek a lakótoronyba. Miután ettem, én is oda megyek majd. Hippelius alaposan szemügyre vette a férfit, akinek markáns arcát himlőhelyek ragyázták, homlokától pedig egy cakkos fehér hek futott végig az arcán. Lefittyedő bal szemhéja körül élénk zöld monokli látszott.
Tényleg szerencsés voltál?
Ránkár megdörgölte bal szemhéját. Akkor nem éreztem magam szerencsésnek, de azt hiszem igazad van. Ettél már?
Nem vagyok ilyes.
Az idősebb katona bólintott. Kodisz jó ember volt, és együtt verekedtük át magunkat Nashanon, hogy azután kiverekedjük magunkat onnét.
Nem tudom elhinni, hogy Morcsa megölte őt.
Mint ahogy én sem. Mindez csak azt mutatja, hogy nem bízhatsz senkiben. Ebben a pillanatban a taverna ajtaja kivágódott, és egy hatalmas alak lépett be. Kerek, ezüst szegélyes sisakot viselt, amelyen két ezüst csatabárd fogott gözre egy koponyát. Egykor fekete szakállát sűrűn beszőtték már az ezüst szálak. Érdatlan felső testén fekete zeke feszült, amelyet a vállainál ezüstös acéllal erősítettek meg. Jobb kezében csillogó kétfejű csatabárdot markolt. A férfi a terem közepére sétált, és megállt az egyik asztalnál, ahol négy katona ült. Megpörgette a csatabárdot, és belevágta az asztalba.
Egy kis csendet, cimborák!
Bömbölte.
Nem rabolom sokáig az időtöket!
Csend támadt, ahogy a közel 20 ember rámerett a jövevényre.
A nevem Drusz!
Pihent meg a férfi kesztyűs keze csatabárdjának fekete nyelén.
Ő pedig itt halál!
Az alak tekintete végig söpört a termen. Hippelius megborzongott, ahogy a szürke szempár összekapcsolódott az övével.
Ezért jöttem ide, hogy megöljem Boraniust, mégpedig most. Nem nagyon törődöm azzal, hogy előbb mindenkivel végeznem kell ebben a teremben, de a katonák iránt mindig is jó szívvel viseltettem, mivel általában jó emberek. Így hát adok egy lehetőséget, hogy kicsivel tovább éljetek. Azt javaslom, fejezzétek be a vacsorátokat, majd szedjétek össze a kincseket, ami csak van ebben az erődnek nevezett bólhafészekben, és utána tűnjetek el. Van kérdés?
A csend elmélyült, és az emberek egymásra meredtek.
Akkor hát magatokra hagylak benneteket a vacsorátokkal.
Tépte ki csatabárgyát az asztalból. Már fordult, amikor két katona kést rántott, és rávetette magát. Az ezüst csatabárd az elsőnek széthasította a mellét, a másikat pedig arcon talált egy balhorog. A férfi átrepült az asztal fölött, rázuhant a padlóra, s nem mozdult.
Még valaki?
Érdeklődött csatabárdos. Senki sem moccant, bár Hippelius látta, hogy többen habozva a fegyverükért nyúlnak. A férfi elindult az ajtó felé, amely ebben a pillanatban kivágódott, és egy okolbéli kreatúra jelent meg ott. Az aréna egyik bestiája volt az egyik legnagyobb, amit Hippelius valaha is látott. A rémség eltátotta a száját, és hosszan, vérfagyasztó hangon felüvöltött. A katonák felugráltak székeikről, felborogatva az asztalokat nagy igyekezetükben, csak hogy minél messzebb kerüljenek az ajtóban álló iszonyattól. A csatabárdos odalépett a lényhez, és vállon veregette. A fenevad visszahuppant négy lábra, és ellenségesen rámerett a katonára. Amikor Drusz elhagyta az ivót, a bestia követte. Hippelius némán ült a helyén, Ránkár pedig elkáromkodta magát.
Mit tegyünk? Kérdezte a fiú.
Hallottad, mit mondott? Befejezzük a vacsorát, és utána eltűnünk innen.
Diagoras és az ikrek beléptek a kapun. A drenai tiszt felpillantott a melvéd lépcsőin heverő halott őrszemre. Garianne fölé hajolt és kitépte belőle a számszerű veszőt. Diagoras oda sietett, ahol Skilgannon várakozott a lakótorony bejáratánál. Drusz érkezett kocogva nyomában az egyéfortal.
Akkor kezdjük, szólalt meg Skilgannon.
Az egyéfort váratlanul felbömbölt, elszáguldott csatabárdos mellett, berobogott a lakótorony széles kapuján, és nekiindult az első lépcsősornak. Ezüstgyilkos utána kiáltott, de a fenevad már el is tűnt.
Megérezte a kislány illatát, mondta a kardmester.
Drusz megmarkolta a csatabárgyát, és átrohant a kapun. Skilgannon oda pördült a drenai tiszthez.
Tartsátok a kaput, ameddig csak tudjátok. Számíthattok ránk, húzta elő Diagorász a szabjáját és borotva éles vadászkését.
Skilgannon már el is tűnt a kapu árnyékában, két lépcsősor vezetett felfelé. Drusz a jobb oldalin haladt, így az elátkozott a balt választotta. Diagorász odaballagott a kapuhoz és az ivóhoz vezető sikátorokat és épületeket fürkészte, amelyek a raktárak mellett húzottak. Jared és Nian odaléptek hozzá, karddal a kezükben. Garianne a melvéd lépcsőin maradt, jó 30 lábnyira tőlük, kezében kettő számszeríjával. Az egyéfort üvöltése harsant fel fentről, amit sikoltozás követett. A kocsmából egyetlen katona sem lépett ki, ami megdöbbentett a drenai tisztet. Amikor Drusz közölte, hogy bemegy oda, nem akart hinni a fülének.
Megőrültél? Úgy rontanak majd rád akár a veszett farkasok. Valószínűleg nem,
csatabárdos mindössze ennyit mondott. Diagorász Skilgannonnal várakozott odakint.
Egyetértesz ezzel az őrültséggel? Kérdezte a Nashanit.
Jó esély van rá, hogy beválik a terve.
Képzeld csak magad elé a dolgot. Éppen vacsorázol, amikor besétál az ellenség, aki egyáltalán nem fél tőled. Bizonyos helyzetekben arra számítunk, hogy ellenségünk fél tőlünk. Például, ha túlerőben vagyunk, vagy csapdába csaltuk. Ezzel szemben vannak helyek, ahol sokkal kevésbé félünk az ellenségtől, például a saját várunkban. Most pedig vegyünk egyetlen harcost, aki hatalmas túlerővel néz szembe, mégsem fél és besétál a várunkba. Ez elgondolkodtatja az embert. És azt se feledd, hogy a harci kedvük is alacsony. Szóval azt hiszed, elég csak azt mondania, hogy tűnjetek el, és azok megteszik?
Skilgannon átgondolta a kérdést.
Azt mondanám, hogy néhányat lehet, hogy le kell vágnia. A többiek azonban nem avatkoznak közbe.
Diagorász megcsóválta a fejét.
Ti ketten másfajtából vagytok gyúrva.
Most, miközben a kapuban várakoztak, kezdett egy kicsit megkönnyebbülni. Drusz és az elátkozott bejutottak a lakótoronyba, és most már saját feladata kevésbé tűnt veszélyesnek. Egyetlen katona sem támadt még rá. Nem voltak villogó kardok, amelyek átdöfték a testét. Jared valószínűleg ugyanerre gondolt, mert rávigyorgott a drenai tisztre.
Eddig jó, mondta.
Diagorász éppen válaszolni akart, amikor Garianne váratlanul integetni kezdett és a kapun túra mutogatott. A drenai ekkor hallotta meg a pata dobogást, és a 21 néhány lovas közül az első bevágtatott a kapun, majd kizuhant a nyerekből, ahogy egy számszerű vessző ütötte át a nyakát. Lova felágaskodott, majd egy másik ember nyilat kapott a mellébe, Garianne pedig rohanni kezdett a felettük húzódó melvéden. Néhány lovas észrevette Diagorászt és az ikreket, és megsarkantyúzta a hátasát. A drenai tiszt elkáromkodta magát, és megmarkolta a szabjáját. Nashaniak ugrottak le a nyerekből, és rohantak a melvédre, üldözőbe véve Gariannét, aki éppen újra töltötte nyílpuskáját. Diagorász visszahátrált a lakótoronyba vezető lépcsőkig. Ekkor egy lovas rontott rá, a férfi azonban lebukott a hátas nyaka alá, és szabjáját támadója védtelen bal oldalába döfte. A Nashani hátra zuhant, lova felágaskodott, és kivetett a nyerekből. Jared és Nian megrohamozta az ide-oda forgolódó lovasokat. A melvéden Garianne lelőtte az első támadóját, majd megfordult és a kapu teteje felé szaladt. A később érkezők közül többen íjakat emeltek le a nyergükből, egy nyílvessző süvített el Diagorász mellett. Újabb lovasok szálltak le hátasukról és indultak futva a lakótorony irányába. Diagorász rájuk rontott, útjukat állva. Garianne felkapaszkodott a kapu tetejére, majd megfordult és fejbe lőtt egy férfit. Két másik Nashani mászott utána. A lány feléjük futott, és az elsőt fejbe rúgta, visszarepítve a melvédre. A második meglendítette a kardját, de a penge elfordult a férfi kezében, és így csak a lapja érte Garianne bokáját, aki azonban így is a tetőre zuhant. A Nashani katona megragadta a nőt, aki vadul az arcába sújtott nyílpuskájával. A támadó fogása elernyett, és az alak visszahult a melvédre. Diagorasra hárman támadtak, és a tiszt hátrálni kényszerült, miközben bőszen védekezett. Néhány a segítségére sietett, hosszú kardja átmetszett az egyik Nashani tarkóját. Diagoras látta, most van esélye támadni, így előre tört. Szabjája lepattant a melvértről, de vadászkése célba talált a keresztcsont és a nyak közötti részen. A vállát kardcsapást találta el, mire a tiszt felnyögött, elengedte a kését és megpördült, hogy fogadja az új támadást. Csuklója pördítésével hárított egy vadsúhintást, majd halálos riposzt vágása felhasította ellenfele torkát. Lovak nyihogtak és ágaskodtak, a sebesültek ordítása megtöltötte a levegőt. Diagorasra újabb ellenfelek rontottak, az egyik penge feltépte az oldalát, amitől Diagoras megtántorodott és elesett. Mielőtt a halálos csapás lesújthatott volna rá, a Nashani felnyögött és hátra tántorodott, majd rángatózva a földre rogyott. A tiszt egy számszerű veszőt látott kiállni a hátából. A Nashani íjászok új célpontot választottak Garianne személyében. Vesszők kopogtak a melvéden, ahol kuporgott. A lány higgadtan kilőtte az egyik lovast a nyergéből, majd futni kezdett a fal mentén. Diagoras szédelegve talpra kecmergett. Látta, hogy Jared a földre hanyatlik, ahogy egy kopja a hátába mélyed. Nian levágta a kopjást, majd ledobta a kardját, és a fivéréhez rohant. Diagoras futni kezdett feléjük, menet közben felhasította egy férfi arcát, és melbeszúrt egy másikat. Nian talpra rángatta Jaredet.
Vedd fel a kardod! Kiáltott rá fivérére, mire Nian visszarohant a fegyveréért.
A hátába fekete tollú vessző vágódott, ettől megbotlott és elesett. Újai kardja markolatára fonottak, és sikerült feltérdelnie. Ekkor újabb nyílvessző furodott belé, mire Nian fájdalmában ordítva felegyenesedett, és rohanni kezdett a lovas íjász felé. A Nashani megpróbált kilőni egy újabb vesszőt, de hátasa felágaskodott, és Nian már rajta is volt. Hosszú kardja felhasította a férfi oldalát, aki kizuhant a nyerekből, Nian kardja pedig lesújtott a koponyájára. Jared két emberrel nézett farkas szemet, de már nem maradt ereje, hogy visszatartsa őket. Az egyikük megrohanta, mire Jared fáradtan felé súhintott, de csapását hárították. A másik katona előreugrott, és hosszú tőrét belemerítette a férfi hasába. Nian látva fivére vesztét, teli torokból felordított, és megrohanta a két Nashanit, akik meghátráltak. Nian ahelyett, hogy üldözte volna őket, ismét ledobta a kardját, és lerogyott elesett fivére mellé, újra és újra a nevét kiáltozva. Diagoras látta, hogy Jared halott. A két férfi, akiket Nian megtámadott, ismét rohamra lendült. Egyikük nyakon szúrta a férfit, a másik lesújtott Nian fejére. A drenai tiszt ekkor ért oda, az egyik Nashani védekezni próbált, de Diagoras szabjája átvágta a nyakát. A másik elhátrált, de csatlakozott hozzá újabb négy. Mind megindultak a drenai felé.
Gyertek hát, rikoltotta el magát Skeln hőse. Melyik kurafi akar meghalni elsőnek?
A katonák egy pillanatra megtorpantak, karddal a kézben, majd hátráltak néhány lépést, mielőtt megfordultak volna, és rohanni kezdtek volna az ivó felé. Diagoras kipislogta az izzadságot a szeméből, és megpróbálta kitalálni, vajon miért futottak el. Ekkor hangokat hallott maga mögül, mire megfordult. Számos nehéz páncélzatú lovas szállt le a nyerekből. Fekete vértet viseltek, zárt arcvédős sisakot, lószőrforgóval. Mindegyiküknél volt kopja kard és kicsi kerek pajzs, melyet egy foltos kígyó díszített. A lovasok sorfala szétvált, és egy nő lovagolt előre közöttük. Ahogy a drenai tiszt ránézett, minden fájdalmáról elfeledkezett. A nő holló fekete haját egyetlen konyba fogva viselte, és ezüst szállal fogta össze. Bő fehér köpönyeget viselt, és ezüst láncvértet. Ezüsttel szegett, térdig érő fekete lovagló csizmája fölött csupaszok voltak a combjai. Könnyedén leugrott a nyerekből, és odalépett Diagoraszhoz. A férfi botor módon megpróbált meghajolni, de megtántorodott. A nő odalépett hozzá, és elkapta, mielőtt elesett volna.
Ha ez álom,
soha nem akarok felébredni, mondta Drenai. A nő csak ennyit kérdezett.
Hol van Skilganon?
Skilganon átlépte a két katona tetemét, és óvatosan indult tovább. A lépcső fordulóra számos ajtó nyílt, és mindegyikük tárva nyitva állt. Odalépett az elsőhöz, de megállt előtte hallgatózni. Amikor nem hallott semmit, vett egy nagy levegőt, és gyorsan belépett az ajtón. A szoba másik feléből egy férfi rohanta meg felemelt karddal. Ebben a pillanatban az elátkozott meghallott valami súhógást maga mögött. Fél térdre rogyott, és a nappal kardját megpördítve hátrafelé szúrt vele. Az ívelt penge átdöfte támadója gyomrát, és felhasította a szívét. Az éjjel kardja lecsapott, és majdnem lemetszette a másik támadó lábát. A férfi sikoltozva zuhant a padlóra. Az ajtóban újabb katona jelent meg, kezében felajzott számszeríjjal. A kardmester azonnal jobbra vetette magát, ahogy a húr megpendült. A vesző feltépte a szőnyeget a padlón. Skilganon villámgyorsan felpattant, és a nyílpuskásra vetette magát, aki ledobta fegyverét, és futva mentette az életét. A lépcső fordulóba újabb katonák érkeztek, az elátkozott pedig rájuk rontott, pörgött, forgott, pengéi cikkáztak. Vér fröccsent szanaszét, ahogy a második lépcsősor felé rohant. Az egyéb fort üvöltése mostanra abba maradt, és a Nashani gyanította, hogy leterítették. Most már száguldott felfelé a lépcsőkön, újabb számszerű vessző süvített el a feje mellett, és két kardos alak állta útját, majd halt meg. A nyílpuskás megpróbálkozott még egy lövéssel, Skilganon előrevetette magát, bukfencezett, majd egyetlen sima mozdulattal már talpon is volt ismét. Az íjásznak egyetlen nyögésre futotta, amikor a nappal kardja átszúrta a szívét. A harmadik lépcső fordulót hosszú folyósó kötötte össze azzal a lépcsősorral, amelyen Drusz indult el. Az elátkozott innen tisztán hallotta a csatazajt. Végig száguldott a folyóson, nem pazarolva időt a szobák átvizsgálására. Egy kétszárnyú ajtóhoz érkezett, amely egy nagy ebédlőbe vezetett. Drusz dühötten hadakozott odabent, vagy egy tucat támadóval, és a padlódeszkákon már több tetem hevert. Az életben lévő katonák megpróbálták bekeríteni csatabárdost, de a Drenai ide-oda forgott és pördült, hatalmas csatabárgya csak úgy csillogott a lámpások fényében. Ezüst gyilkos arcán az egyik vágásból vér csorgott, és zekéje is több helyen felhasadt. Nadrágját szintén átáztatta a vér. Egy a többieknél vakmerőbb katona rárontott, feje végig pattogott a padlón, átvágott nyakából vérgejzír tört elő. Skilganon Drusz segítségére sietett, a katonák, látva az új ellenséget, megpróbáltak átrendeződni, de ketten már el is estek a nappal és éjjel kardjainak csapásai alatt. Követte őket egy újabb, gerincét szilánkokra zúzta Snaga. A megmaradtak ekkor megtörtek, és futni kezdtek a két szárnyú ajtó felé. Az elátkozott odalépett a Drenaihoz. Mennyire sebesültél meg?
Megsebesülni? Hogyan? Ezek csak karcolások.
Ezüst gyilkos nehézkesen szedte a levegőt, és az arca ismét szürke volt, hiszen csak alig néhány nap telt el azóta, hogy közel került a halálhoz. Skilganon ránézett, és megcsóválta a fejét.
Miattam ne aggódj, cimbora! Még egy hegyet is meg tudnék mászni.
Nem kétlem, csatabárdos.
Na, akkor találjuk meg Boraniust.
Drusz megmarkolta a csatabárgyát, de a kardmester nem moccant.
A gyerek nála lesz, Drusz. Tudom. Azt akarja, hogy szenvedj. Valószínűleg előtted fogja megölni. Ezt is tudom.
Az öregember szeme mostanra fagyossá lett, és úgy csillogott, akár a csiszolt acél.
Találjuk meg hát azt a kurafit, és fejezzük be.
A két harcos együtt indult az utolsó lépcsősor felé.